1998. április 13-a húsvét hétfő.
Szeretteim, igehirdetésem igéje, az imént olvasott részből egy vers, az első vers, amit olvastam. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Kedves testvérek, már-már megható az, hogy ilyen odaadóan végzi a lelki gondozást az apostol ezekben a sorokban. Oka volt rá, hogy ilyen nagyon odafigyeljen a témára, mert nagyon megzavarodtak, megrendültek a tesszalonikai keresztjének, és vitték Pál apostolnak a kérdésüket, mi történik itt, meghaltak hívő emberek. Az összefüggéseket kell érteni, elmondom röviden, hogy mit prédikált az apostol a halál utáni életről, hívők halálára és utána következő dolgokról, hiszen hallottátok is, lényegileg benne volt a felolvasott igében. Pál apostol azt a csodálatos evangéliumot hirdette, hogy Jézus Krisztus visszajön, és pedig hamarosan visszajön. Olyannyira, hogy nem is fogunk meghalni. Még életünkben visszajön Jézus, és átveszi az uralmat a világ felett, Isten országa erőben, dicsőségben, hatalomban megjelenik a visszaérkező Krisztussal. Ezt prédikálta Pál, és ez mindaddig ment, amíg meg nem halt valaki. Erre nem készültek fel, nem készültek arra, hogy de addig, amíg Jézus visszajön, meghalhat valaki. Aztán mégiscsak meghaltak egymás után. És ez rettenetes nagy problémát jelentett nekik, hát nem erről volt szó. És mentek Pálhoz, magyaráz meg nekünk. És én el tudom képzelni, hogy magának, Pál apostolnak is megrendítő volt ez az élmény, hogy késik Jézus, nem jön. És meghalnak egymás után az emberek. Nem akarom, hogy nem szeretnénk, hogy tudatlanok legyetek az elhunytak felől. Hát bizony tudatlanok voltak, és tudatlanok maradtak, és kiderült, hogy maga Pál apostol is tudatlan volt, mert nem jött be az, amit prédikált. És ez bizony hatalmas megrázkódtatást jelentett a tesszalonikai gyülekezet számára is, meg mindenütt, ahol ebben a visszajöveteli reménységben, a közeli visszajövetel lázában égtek az emberek, akkor meghaltak egymás után az emberek. Alig, ha tudjuk ma elképzelni, milyen kihívást, milyen problémát jelentett az első keresztjének számára ez a tény. Csak úgy zárójelben mondtam, hogy 10 évvel később már Pál apostol is mást írt, és ez benne van a Bibliában, amit 10 évvel később írt. A Biblia tudósok szerint 50 körül, 49 végén, 50 elején írta a tesszalonikai levelet, ez a legelső a Pál leveleinek a sorozatában, tehát 50-ben mondjuk, és 10 évvel később írta körülbelül nagyjából a Filippi levelet, eltelt 10 esztendő, és ott már nem erről ír, hogy élve fogadjuk az Urat, hanem ott már bizony azt mondja, hogy bizony elképzelem, hogy én megáldoztatom, ital áldozatul, mondja magáról. Tehát mártíriumra készül 10 év múlva. De ekkor, amikor ezt írta, akkor egy menetrendet állított fel, és vannak keresztény gyülekezetek, amelyek ma is betűről betűre hirdetik azt a menetrendet. Nem zavarja őket, hogy elmúlt 2000 esztendő közben. Azt mondják, igen, az elmúlt, az jogos volt, de most aztán pontosan így fog történni. Menjetek el a szomszéd utcasarokra, akár melyik hívő gyülekezetbe, ott ezt fogják prédikálni. Ez most elkövetkezett, most aztán ez beteljesedik. Hogy tudnék, Jézus jön, és föltámadnak először azok, akik a Jézusban hittek, föltámadnak, kikelnek sírjukból, és egy mennyei szárnyalással odaérkeznek Jézushoz, és aztán Jézus udvartartásaként Jézussal együtt szállnak le a földre, és amikor leszállott a földre Jézus, akkor az összes többiek föltámadnak. Ez volt az apostol menetrendje, itt mondom, olvasható. Még egyszer figyeljünk rá. Jézus meghalt és föltámadott. Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg az elhunytakat, mert amikor felhangzik a riadó hangja, az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, tehát akik problémát okoztak a tesztalonikaiaknak is, megtértek, és aztán utána meghaltak. Tehát akkor először ezek fognak feltámadni, aztán mi, akik akkor még élünk, mi és megmaradunk, tehát a hirtelen föltámadottakkal együtt, mi, akik akkor még élünk, együtt elragadtatunk a felhőkön át az Úr fogadására, a levegőbe, és aztán onnan kezdve mindenkor az Úrral leszünk. Tehát ez volt az első 10 esztendőnek, 20 esztendőnek a reménysége. És minden teológus mondja azt, hogy a legcsodálatosabb teljesítménye volt az első kereszténységnek, hogy át kellett élni azt, hogy nem úgy van, és ugyanakkor töretlen lendülettel prédikálták az evangéliumot, és a misszió terjedt. Tehát a missziónak semmiféle ártalmára nem volt az, hogy nem teljesedtek be a közvetlen ígéretek és reménységek. Nehéz fölmérni, hogy ez milyen kettősséget jelent. Egyfelől a reménység nem teljesedik, másfelől ugyanolyan lendülettel vitték tovább az evangéliumot. Hogy lehet ezt csinálni? Tudnánk ma ilyet csinálni, hogy alapvető hitbeli dolgainkról kiderülni, hogy nem úgy van, és ugyanakkor töretlenül végeznénk tovább a missziót. Hát ilyet nem igen tudunk. És valóban az egyház történelemnek egyik nagy misztériuma, csak erről keveset beszélnek, kényes a téma, pedig valóban az egyház történelemnek egy csodálatos misztériuma ez, hogy nem úgy sikerült, ahogy remélték, és ugyanakkor töretlen lendülettel vitték tovább az evangéliumot. Van erre valami magyarázat? Persze, hogy van. És a magyarázat felelet az összes további kérdésre, amit föl lehet vetni arra, hogy halál, halál után, mi van a halál után. Nagyon egyszerű a felelet. Ezek az emberek olyas valamit tapasztaltak meg, olyas valamit éltek át, amihez képest a gondolataiknak ide-oda változása nem volt lényeges. Tehát ezt a kettőt egymás mellé kell tenni, és ez ma és örökké minden keresztény embernek kérdése. Az egyik tehát az, hogy vannak gondolataink, dogmatikai gondolataink, életről, halálról, ítéletről, föltámadásról, örök életről, vannak gondolataink, és vannak, ha vannak, tapasztalataink. Érzem, hogy az örök élet már a Földön az enyém lett. Ezek átéltek valamit, abból, hogy valóban ők átmentek a halálból az életbe, ők feltámadtak már. Különféle kifejezésekkel próbálták közölni az élményüket, mondtak ilyet, hogy a Kolossi levélben a sötétség birodalmából Isten átvezette őket a világosság körébe, az Isten országába. Tehát mondom, különféle kifejezésekkel fejezték ki, de a lényeg nem a kifejezés, az váltakozhat, hanem a belső élmény, megtapasztaltunk valamit. Tehát olyan hatalommal, erővel tapasztalták meg a Krisztusban az új életet, a föltámadás valóságosat, hogy ahhoz képest, hogy a gondolataikat egyszer így mondták, az nem sikerült, tehát így fogalmazták meg, vagy sikerül, vagy nem. Ez a felszínen történő gondolat igazodás, vagy gondolatváltoztatás nem sokat jelentett. Azért érdemes kicsit megalázkodva, bűntudattal, bánattal meggondolni, mert nálunk ma pontosan a fordítottja van. Tehát még egyszer, önnáluk volt egy megrendítő, egzisztenciális élmény, és aztán afölé jöttek gondolatok. Nálunk fordítva van, nálunk vannak csodálatosan kidolgozott gondolatok, dogmatika, tapasztás nélkül. Óriási különbség az akkori, meg a mostani kereszténység között. Még egyszer mondom, nekik megrendítő élményük volt, abban nem lehetett megrendíteni őket, mert az személyes tapasztás volt. Tehát volt egy ilyen átélés, és aztán jöttek a gondolatok. Ma pedig tanuljuk a hittanórán, meg a konfirmációban, a prédikációban, megtanuljuk a dogmatikát, anélkül, hogy egész létünk megrendült volna valahol, és átfordult volna egy újfajta életbe. Hát azért nem értük ma, az ő dolgaikat, és az olyan csodálatos számunkra, hogy hogy lehet az, hogy nem jöttek be a reménységek, és változatlan lendülettel hirdették az evangéliumot. Persze, mert az evangélium az volt, hogy lehet újjászületni, lehet új életet élni. És a gondolatok ide-oda az nem változtatott azon, hogy lehet újjászületni, lehet új életet élni. Tehát így próbáljuk helyére rakni ezt a történelmi tényt, hogy Pál még ekkor 50 körül töretlenül hirdette, hogy emberek, még egy kis türelem, ez hamarosan bekövetkezik, amit én nektek prédikáltam, hogy Jézus jön, és akkor mi elragadtatunk a levegő égbe. És mondom, számtalan sok evangéliumi gyülekezetekben, evangelizációkban mondják ma is, hogy ez aztán most igazán be fog következni. Én pedig azt mondom, hogy tudomásul kell venni, hogy nem értette maga Pál apostol se pontosan. Ez egy óriási dolog, ezt a különbséget megtenni, hogy átéltem az örök életet, de rosszul fogalmaztam meg azt, hogy ez milyen részletekben fog megjelenni. És itt egy kicsit, akár zárójelbe kellene beszélni a protestantizmusnak a zsák utcájáról. Ezt úgy mondom, hogy a protestantizmus az észvallást műveli, és ez zsák utca. Protestáns ember az, aki mindent meg akar magyarázni. Én hozzám is jönnek újra meg olyan testvérek, de tessék megmagyarázni. Mit jelent az, hogy szálla alá a poklokra? Mit jelent az, hogy predestináció? Mit jelent az, hogy a halottak közbülső állapota, halál és föltámadás között? Szóval vannak ilyen profi kérdések, amik minden nemzedékben jönnek, és a protestantizmusnak a nyomorúság az, hogy belemegy ebbe a játékba, és magyaráz. Megmagyarázza. És van a másik utca sarkon egy másik protestáns közösség, az is magyarázza egészen másként. A protestantizmusnak a csődje, mondom, az észnek ez a túlméretedett elvárása az észtől. Holott már világban megtörtént az ész trónfosztása, a külső világ már bőven megtapasztalta, hogy nem sokat lehet bízni az észnek a működésére. Megvan a maga korlátai között a jelentősége. Technikában, külső dolgokban sokféle jó dolgot tud produkálni az ész, de amikor túlteng, amikor a határon túl is akarja a dolgokat megfejteni, megmagyarázni, ott óhatatlanul csődbe ütközik, csőd lesz a vége. Na tehát, talán most már kicsit megértitek az apostolnak ezt a különös mondatát, nem szeretnénk, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. És erre sajnálatos azt kell mondani, hogy kedves apostol, tudatlanok maradtunk. Köszönjük a jó szándékodat, tudatlanok maradtunk. Sőt, sajnos azt kell mondani, hogy te magad is tudatlan voltál, mert nem vált be az, amit mondtál. Hát itt kimondhatom az áment, akkor menjetek haza, testvérek, tudatlanok vagyunk. Hát bizony nem lenne utolsó dolog egyszer egy ilyen predikációt mondani, hogy menjetek haza, nem tudjuk. Az végső soron azért ezt komolyan kellene venni, hogy igen, Pál apostol magyarázata gyönyörűséges, biztosan van benne sok igazság, de abban úgy tűnik, hogy van olyan gondolat, amit az élet a 2000 év nem hitelesített. Maradtunk tudatlanságban. Szerintem el kellene fogadni, hogy minden magyarázkodás és pláne ilyen-olyan tapasztalás ellenére és közepette tudatlanok vagyunk. Most divatba jött a halál közeli élményeknek a terjesztése. Biztosan van abban is valami, de azért alapvetően tudatlanok vagyunk. Ebből az alapállásból kellene kiindulni. Aki ezt nem hajlandó, hogy ide menjen vissza, félek, hogy az valahol elakad a tudásnak nevezett tudatlanság valamiféle buktatójánál. Tehát én azt javaslom, hogy igenis fogadjuk el ezt az alapvető álláspontot, hogy tudatlanságban vagyunk. És én mégsem mondom ki az áment ezen a ponton, mert azt mondom, hogy dehogy is nem, azért vannak elmondani való bizonyosságok, és most elmondok kettőt, ami nagyon fontos a halálra nézve, aztán még tovább is egy-két gondolatot elmondok, de elmondok két olyan fontos igazságot, ami evangéliumot tartalmaz meggyőződésem szerint, különösen az együttesében. Két gondolat, mind a kettő benne az igében szó szerint. Az egyik így hangzik az első korintusi levél 15. fejezetében van, hogy mint utolsó ellenség eltöröltetik majd a halál. Ebből én most ezt veszem, hogy a halál ellenség. Aztán van más ige, amelyik azt mondja, hogy a halál jó barát. Ez a két igazság, ez feltétlenül érvényes. A halál, mint ellenség, a halál, mint jó barát. Az egyik igét már idéztem, mint utolsó ellenség. Sok minden elmúlik, összeomlik, a halál megmarad, legutoljára töröltetik el a halál. Az végig kíséri a történelmet az utolsó fejezetig, ellenség, és az utolsókig csökönyösen támad a halál, ellenség a halál egyik. A másik, a Filippi levélben írja Pál apostol, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Nyereség, győzelem, meggazdagodás, jó barát a halál. A halál ellenség, a halál jó barát. Ez az a bizonyosság, amit merek mondani, és ez nem kevés, testvérek. Ezt a kettőt szívünkre vesszük, akkor nyugodtabban készülhetünk a halálra. Ellenség, amelyik nagyon sok kárt fog tenni, nagy összeomlás a halál, és jó barát. Egy kép ötlött az eszembe, mostanában nagyon mozog a föld Olaszországban, és ez szülte bennem a képet. Egy ilyen kép született bennem, nem így van, valószínűleg nem lesz így a legközelebbi olasz földrengésnél sem, de a kép azért igaz. A kép azt mondja, hogy Olaszországban börtönben ülnek a rabok, lelakatol, bezárva, minden rendben, a börtön rendje érvényes. És elkezdett egy olyan földrengés, amelyik megrázza a börtön, kinyílnak a börtön ajtaja, és ki lehet jönni a börtönből. Hát valahogy így gondolom a halált, ellenség és jó barát. A halál azt jelenti egy óriási földrengés, életrengés, megrendül, megrázkodik, összeomlik minden. Tehát komoly ellenség a halál. Összetöri mindazt, amit építgettem, miközben börtönben fogoly voltam. És ez a nagy összeomlás, ebből az lesz ki, hogy kinyílik az ajtó, és kijöhetek a börtönből. Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Lehet kijönni, és Krisztushoz elérkezni teljességben. Ez kevés, vagy nem kevés. Nekem ez rendkívül sok, testvéreim. Én így készülök a halálra. Összeomlik sok minden. Tűzben megpróbáltatik minden. Nagyon sok papírt teleírtam 50-60 év alatt. Ez a sok papír mind meg fog égni. Akkor lényegében. De ez a nagy összeomlás javamra lesz, meg kinyílik az ajtó, és közelebb kerülök Jézus Krisztushoz. Na ennyit mondok, testvéreim, a többit is el tudom persze mondani, mert azért azokban a szimbólumokban, képekben, reménységekben, amiket az apostol felsorolt, azokban mindenütt van valami igazság mag. Na most nem tudom ezt persze részletezni. Tehát gazdag a Biblia, és gazdag üzeneteket lehet venni, csak nem szabad történetnek tekinteni. A szemléltető igazságot nem szabad napra beosztani, hogy holnap jön Jézus, aztán holnap után megyünk az örök világba. Szimbólumokban igazságüzenet van, nem történetiség. Na, végezetül két képet hozott ide, egymás mellé teszem, mert ebben megint csak nagyon nagy világosság ragyog fel, ha megértjük. Tudnék, az az ige foglalkoztatott, amit így mondott is, hogy a szív teljességéből szól a száj. A száj mondja a gondolatokat. Az ész megfogalmazza a gondolatokat, a száj kimondja a gondolatokat, de nem ez az igazi genezis. Az igazi genezis az, hogy a szívben fogalmazódnak indulatok, érzések, és a szívből megy föl a fejbe, és úgy fogalmazza a fej, és úgy mondja a száj. A szív teljességéből születik a gondolat, és ez érvényes a teológiára is. A teológusok mondják a bölcs gondolatokat, veszik a bibliai igéket, beteszik az ész malmába, és ott a malomban őrölnek, és nagyszerű teológiai igazságokat őrölnek, betű az ész malmában őrölik, és mondják nagyszerű teológiai tételeket, de emögött ott van az, hogy a szív teljességéről szól a száj. És ennek a szemléltetésére egymás mellé teszek most két képet. Az egyik egy 8 éves kisfiúnak a története, aki egy előkelő fajta diplomata családban született, és felnövekedvén iskolába, hitoktatásba részesült. Otthon a család elmélyülte vallásosságra, hitre nevelte őt, és elállt egy ilyen feszültség, hogy a hittanórákon azt tanították, hogy a jó emberek üdvözülnek, a rossz emberek elkárhoznak, fiúk vigyázzatok, a gyerekek, mert hát fenyeget a kárhozat. Szóval ezt tanították a hittanórán. A szülők valami más tanítottak, és azt tanították, hogy az Isten szeretet, az Isten nem hagyja el, még a rosszakat, a bűnösöket sem szereti, még azokat is. Na, ezt a kettősséget tanult el a gyerek, és valamit a maga szívében megfogalmazott ebből. És ez kitűnt egy látogatásnál, amikor jött egy másik diplomata valami vacsorára, a gyerek is ott ült, és vallásos témákra fordult a sor, és arról, hogy rosszak, kárhozat, és akkor megszólalt a gyerek, hogy én tudom, hogy nincs örök pokol. Fölemelt a fejét a másik diplomata vendég, de honnan tudsz ezt? Hát mit tudsz? Hát mi lesz a rossz emberek? Hát a rossz emberek is vannak és meghalnak, azok mennyországba mennek? Erre azt mondta a gyerek, igen, azok is a mennyországba mennek, csak szomorú szívvel mennek oda. Pont, vége az egyik történetnek. Azok is a mennyországba mennek szomorú szívvel. Egyik. Jön a másik történet. Augustinus, Szent Ágoston. Szent Ágoston az egyház egyik legnagyobb tanítója és tévtanítója egyszerre. Most mondom, hogy például hol tévtanító ebben, amit most mondok. Egyébként Augustinus az, aki a kettős predestinációt kitalálta, szegény Calvinnak a nyakába varták, hogy örök kárhozatra, örök üdvösségre eleve rendelt az Isten. Ezt nem Calvin találta ki, sajnálatos módon megtanulta Augustinus, mert ő dobta be a keresztény gondolkodás világába ezt a kettőséget. De most nem is erről szól, hanem erről, hogy szerinte természetesen vannak az üdvözülők és vannak az örökre elkárhozók. És az a kérdés, hogy van-e köztük valami kapcsolat, vagyis egyszerűbben szólva, akik az örök üdvösségben vannak, azok rálátnak-e a kárhozottaknak a gyötrelmeire? Ugye a Gazdag és Lázár az van, hogy nagy közbevetés van köztünk, valóban nagy közbevetés, az biztos. Most a kérdés az, hogy akik üdvözülnek, azok belelátnak-e a kárhozottaknak a világába? Augustin azt mondja, hogy igen. Üdvözültek, rálátnak a kárhozottaknak a gyötrelmeire. Ez idáig rendben volna, de milyen indulattal néznek onnan fentről le a kárhozottakra? Igazságosnak tekintik azt, ami ott van, vagy pedig együtt éreznek velük? Most Augustinus azt mondja, hogy nem éreznek együtt velük, olyan értelme nem sajnálják őket, hanem az Isten igazságát dicsőítik, hogy lám megérdemlik, az Isten szeret is, minket szeret, de az Isten igazságos is, ő rajtuk megmutatta az igazságosságát. Gyönyörködnek az üdvözültek a kárhozottak szenvedésében, mert az a szenvedés Istent hitelesíti. Ilyen olyan finomítással így taníttatik testvérem a keresztény dogmatikákban. Így taníttatik. És aztán nemrégiben egy német teológus járt nálam, erről beszélgettünk, és ő mondta, hogy igen bizony, ennek az augustinuszi szemléletnek az édes egyszerű folytatása, az, hogy megégették a boszorkányokat, pogromokat csináltak a zsidókkal, megrendezték a keresztes háborúkat, így úgy tovább, egészen Auschwitzig, mert igazságnak kell lenni. Megérdemlik a sorsukat. És ez a német evangélikus, evangéliumi teológus, aki nálam járt és beszélgettünk vele, azt mondja, hogy bizony, mi német teológusok kezdjük látni, hogy e szemlélet között, Augustinusnak egy keresztény teológiai szemlélete között és Auschwitz között bizony vannak összekötő fonalak. a szív teljességéből szól a száj. Nem lehetne elképzelni, hogy sírunk. Ha van örök áldozat, akkor sírunk, jajgatunk, és ostromoljuk az Isten. Isten, meddig szenvednek még? Hát ez a szeretet vagy, csak nézet, az igazságosság jegyében csak nézet, ezek örök gyötrelemmel szenvednek. Égnek, legalább elégnének, és hamujuk maradnak, de nem. Örök tűzben égnek, és nem lesz belőlük hamu. Sohasem. Szóval borzasztó. A szív teljességéből szól a száj. Testvérek, befejezem azzal, hogy én nem az okoskodás vonalán keresem az igazságot, mert ott nem találom, hanem az együttérzés van benne, hogy az írtózatos dolog erre gondolni, ha valaki mer következetesen gondolni erre. De ezt az igazságot vigyük magunkkal, hogy bizonyos teológiai igazságok, bibliai igékre hivatkoznak, arisztotelesi csodálatos logikával kötik össze a tételeket, de mindezek mögött ott van a szív. És vizsgáljuk meg, hogy milyen szívből jönnek ezek a teológiai tételek. Az én kiinduló pontom az, hogy az Isten szeretet. Én nem hiszem, hogy ebben valaha csalódni fogok ide, lenn vagy odaán, mert akkor az egész nem ér semmit, ez nem igaz. Az Isten szeretet. Ezt úgy valahogy beteszi a szívembe, csinálni nem igen tudom én se ezt következetesen mindenkivel szemben minden nap. De a szívembe betette Isten ezt az igazságot, hogy ő a szeretet, és én innen jövet teológizálok, és Isten legyen irgalmas, ha tévedek, de boldogan várom azt, hogy Istenem, lehetett túl méretezni a te szeretetedet? De úgy tűnik, ha rosszul predikálok, azt jelenti, hogy túlméreteztem az Isten szeretetét. No, annyi azért nincsen. Hát ezt a túlzást elfogadom, de hiszem bensőn, hogy nem lehet. Nem lehet túlozni abban, hogy milyen egyedüli és kizárólagos és végérvényes az Isten szeretete. Ne legyetek tudatlanságban a halottak felől. Halott az, hogy igen, Uram, bizony tudatlanok vagyunk. A másik, annyit azonban tudunk, ezt a tapasztalatok is világosan mutatják, hogy rettenetes ellenség a halál, és ugyanakkor a halálban ajtó nyílik szabad világra. És a továbbit a te kegyelmedre bízunk, Istenem, hogy amikor kilépünk a halál kapuján a szabadságra, akkor mi fogad minket? Mostani irodalom szerint fény világába lépünk, fénylő alakok vesznek körül, nem tudom, nem biztos, hogy így van, ez már lehet, hogy tapasztalat, de mindesetre emberi dolog. Annyit én isteninek veszek, hogy az Isten szeretet ebben a börtön állapotomban, és az Isten szeretete hordozott, a széttörik ez a börtön, a teljesebb szabadságra, és a teljesebb isteni szeretetbe jutok. Édesatyánk, köszönjük, hogy foglalkoztat minket az igazság, keressük az igazságot. Köszönjük, hogy nagyon hamar elérkezünk az ész, a megértés határához. Nagyon keveset tudunk a teljes igazságból megérteni. És köszönjük azt, hogy nyugtalanít minket, hogy nem lehet tovább jutni valahogy, mégiscsak a határon túlmenni, ameddig a mi okoskodó értelmünkkel vezetett. Tőled való ez a szomjúság, édesatyánk, hogy a mi határainkon túlra akarunk tekinteni. A halálon túlra akarunk tekinteni. Köszönjük, édesatyánk, hogy a végső bizonyosságot húsvétkor megadtad nekünk. Jézus meghalt és feltámadott. Köszönjük ezt a nagy evangéliumot. Áld meg minket, hogy a továbbiakat gyermeki bizalommal bízzuk reád, hogyan lesz. Köszönjük, hogy irgalmas Isten vagy, bűnbocsátó Isten vagy, új kezdést lehetővé tevő Isten vagy, új világot teremtő Isten vagy. Áld meg minket, hogy a saját tökéletlenségeinkből és azokból a rossz hangulatokból, amik a tökéletlenségünkből születnek, áld meg minket, hogy kiszabaduljunk ezekből a rossz hangulatokból, és fölfelé tekintsünk, tiszta tekintettel, és hívjünk és bízunk te szeretetednek a végső győzelmében. Köszönjük, hogy ez lehetséges, hogy sokakat elvezettél ide, sokakat teljesen bizonyossá tettél az örök élet valóságáról, mennyei világról, a fénynek, az igazságnak, a végső igazságnak, a végső szeretetnek a fényébe elvezettél sokakat, minket is vigyél beljebb ebben a világban. Könyörgünk embertársainkért, téves gondolatoknak a rabjaiért, akik téves gondolatokból félnek, szoronganak, nem mernek a halálra gondolni, menekülnek betegség, szenvedés előtt. Édesatyánk, hirdetted az evangéliumot mindeneknek, te szeretetednek evangéliumát. Így gondolunk most egy drága testvérünkre, egy beteg testvérünkre, hűséges szolgálódra. Így kegyelmes hozzá, édesatyánk, áld meg őt. Mi csak azt kérhetjük, hogy add vissza néki egészségét. De azt is kérnünk kell, hogy vidd be a teljes egészség világába, a fölszabadult hitnek a világába. Áld meg őt, édesatyánk, a te üdvözítő kegyelmeddel.